Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Hlavai Rihárd, vendégünk ma este Molnár Béla, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, amelyet 5 órakor rögzítettünk itt az Inforádió stúdiójában. Kezdjük talán azzal, hogy most éppen hol a legkritikusabb a helyzet Magyarországon.
A legkritikusabb harmadfokú védekezési helyzet jelen pillanatban Magyarországon. Kraszna folyón, a Hortobágy-Berettyón, a Fekete-Körösön, a Sebes-Körösön, a Kettős-Körösön és a Hármas-Körösön van. Mint ebből kiderül, a Fehér-Körös nem említettem, ott már másodfokúra tudtuk mérsékelni a védekezési szintet, illetve az Alafolyó az, ahol harmadfokú szinten védekezünk. Belvíz szempontjából veszélyeztetett hely a Kaposmente, tehát a Kapos folyó is környéke.
Ugye az elmúlt években volt már néhány olyan év, amikor akár az olvadáskor, akár a tavaszi esőzésekor jelentős árvíz és belvízvédelmi munkákra volt szükség. Ez milyen évnek tűnik most az előrejelzések alapján? Mennyire lesz ez nehéz tavasz az önök számára?
Én úgy gondolom, hogyha mondjuk egy 10-es skálán kellene ábrázolnom, ezt akkor egy 6-os szintet tudnék megjelölni, de ez mindig a kialakuló csapadék tevékenységnek a függvénye, és úgy gondoljuk, hogy még ez a tavasz a vízügyesek számára nem ért véget. Jelentős hókészlet van a Duna vízgyűjtőjén, a Dráva, illetve a Mura vízgyűjtőjén pedig minden idők maximuma található még, tehát egy hirtelen, esetlegesen esővel olvadás esetén nagyon komoly helyzet is ki tud alakulni. Természetesen felvettük a partnerszervezeteinkkel, a külföldi partnerszervezeteinkkel a kapcsolatot, és igyekszünk a helyzetre minél felkészültebben reagálni.
Éppen ezt akartam kérdezni egyébként, hogy úgy ezt lehet tudni, hiszen azt mindenki tapasztalta, látta, hogy most ezen a télen rendkívül sok csapadék esett, és hogy most is esős napok állnak még előttünk is. Hogyan működik az előrejelzés? Tehát mennyire tudják azt előrejelezni, hogy mikor, hol lehet szükség, és milyen mértékű árvízvédelmi készültségre, hogyha most csak az árvízről beszélünk egyelőre?
Hát az előrejelzésnek két fajtát különböztetném meg. Az egyik, amit az Országos Meteorológiai Szolgálattól kapunk, és értelemszerűen itt csapadékadatokat kapunk. Természetesen a hóhelyzetről is, a vízgyűjtőn található hóhelyzetről is rendelkezünk adatokkal. Ez az előrejelzési tevékenységnek a korábbi szakasza, és ezt követően pedig az észlelés az, amiből még előrejelzünk bizonyos helyzeteket. Magyarul, amikor már lehullott a csapadék, akkor különböző vízmércéken, illetve különböző csapadékmérő állomásoknak az adataiból számítjuk ki azt, hogy milyen vízhozamokra, milyen vízszintekre kell készülnünk, és ebből eredően alakítjuk ki a védekezési tevékenységre való felkészülésünket és magát a védekezést is.
Ez imént említette, hogy felvették a kapcsolatot a partner szervezetekkel, nyilván a partner országokról is kell ugye beszélnünk. Milyen az együttműködés egyébként, és kik azok, akik legfontosabbak ebből a szempontból Magyarország számára?
Gyakorlatilag az összes partnerországunk fontos, tehát ebben nem lehet rangsorolni. A partner szervezeteink alatt természetesen először a belügyi szerveket értettem, a katasztrófavédelmet, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot, illetve az Országos Rendőrfőkapitányságot, valamint nem belügyes szervezetként a Magyar Honvédséget. A külföldi munkánk az gyakorlatilag úgy testesül meg, hogy határvízi bizottsági üléseket tartunk, ezeken az előttünk álló feladatokat összegezzük, és ez alapján mindkét fél elkezdi a felkészülés, és a kapcsolattartók, a határvízi bizottságok titkárai ezt folyamatosan egyeztetik. A különböző területeknek a fejlesztési programjait, a tározóépítéseket, a különböző árvízvédelmi beavatkozásokat értelemszerűen mindig egyeztetjük, ugyanis Magyarország alvízi ország, tehát a vízgyűjtőink nagy többsége az a határon túl található, és nagyban meghatározza a magyar árvízvédekezés helyzetét a kint a határon túl történő cselekvés. Ha jól végig gondolom, talán legfontosabb vagy legérdekesebb ebből a szempontból, és 2010 bizonyította is, ami egy elég árvízveszélyes, illetve árvízkockázatokkal terhelt vidék, az a Sajó-Hernád-Bódva vízgyűjtője, de ide tudom sorolni az Ipolyt is. Ha Rábát említem, ugye idén már Rábán védekeztünk harmadfok feletti vízszintek ellen, akkor a Rábát is ide tudom sorolni, illetve természetesen az előbb említett Dráva Murát. A nagy folyóink közül a Duna az egy nagyon nagy együttműködő rendszer, ott nagyon széles körű kapcsolatokat kell kialakítani. A Tiszában pedig hát a felső Tisza az, ami leginkább érintett, így módon az ukrán és a román kapcsolatainkat kell nagyon erősen tartani, a körösök esetében pedig a román vízügyi szervekkel kell tudnunk együttműködni. felvízi ország vagyunk viszont Szerbia és Horvátország szempontjából, úgyhogy ott is szükségesek az egyeztetések. Például a jeges árvizek elleni védekezésben már idén is volt ebben egyeztetésünk, és védekeztünk már úgy, hogy Belgrádig mentek a magyar jégtörők, mert ott jégtörő flottát nem tartanak fenn, de szükséges, és úgy gondolom, hogy igencsak időszerű is ezeket a problémákat felvetni.
Egyébként nyilván ugye a határvízi bizottságok azok ugye alapvetően tervezni tudnak, illetve hosszatávú dolgokról. Az operatív együttműködés hogy néz ki? Tehát ki az, aki mondjuk operatívan tartja a kapcsolatot, hogyan néz ki el, hogyan működik ez a szervezet, hiszen nyilván erre is szükség lehet a védekezés során.
Vízügyi igazgatóságokra szerveződik az összes országban a tevékenység. Hazánkban is vízügyi igazgatóságok vannak. 12 vízügyi igazgatóságra osztottuk fel Magyarország területét. Egész pontosan ez egy 60 éves rendszer, megelőzve minden európai országot vízgyűjtő elven működik a magyar vízgazdálkodás, illetve vízügyi igazgatás. Ez azt jelenti, hogy sokkal hatékonyabban tudunk fizikai behatásokra reagálni, illetve az előrejelző rendszereinket is egy folyóra ki tudjuk építeni, és nincs szükség sok esetben különböző egyeztetésekre, amik az árvízi védekezésnél egyik legfontosabb tényezőt, az időelőnyt csökkentenék.
Ha már itt a szomszéd országokkal való együttműködést említette, az időről időre előkerül, és talán a 2010-es árvizek idején is felmerült az, hogy vajon mennyire lehet a védekezést összehangolni. Itt ugye lehetnek azért eltérő érdekek különböző, például a két szomszédos ország között is, hogy milyen, hogyan kezelnek mondjuk egy árhullámot, amely ugye közös lehet, hiszen egy folyó összeköt bennünket. Itt hogyan terveznek ilyenkor? Tehát, hogy mondjuk azonos módon kezeljék, azonos módon érintsen esetleg mindenkit, vagy ne okozzanak problémát, vagy segíteni tudjanak. Szóval ez hogy működik a titervezés?
Ugyanúgy a bizottsági titkárokon meg a szomszédos országoknak a vízügyi igazgatói, illetve a tervező csapatok egyeztetnek. Ez értelemszerűen a hidrológiai előrejelző rendszerekre, a meteorológiai előrejelző rendszerekre vonatkozik, az észlelőbázisokra, a különböző árvízszinteknek a meghatározásra, hogy ezek csatlakozzanak egymáshoz, a fokozatokat ugyanúgy, vagy legalábbis hasonló módon rendeljük el. Ennek begyakorolt gyakorlata van. Mindig egyeztetünk különböző helyzetek előtt. Nem láttok ebben most, legalábbis amióta én vízügyi főigazgató vagyok, ebben nem látok problémát. A tározó nyitások azok a legfontosabbak talán. Itt úgy gondolom, hogy kellő időben szoktunk tudni egyeztetni. Az egyik példát is tudok erre hozni. A Dráva rendszerén láthattuk tavasszal, hogy Horvátországban elég komoly árvizek alakultak ki a Dráván. Hozzánk viszont érdekes módon csak első fokon került a Dráva. Még a határszelvény a harmadfokon érkezett, de a vízhozama nem volt akkora, hogy nálunk ez problémát okozhatna, és ez a horvát vízügyeseknek a megelőző tevékenységének is köszönhető volt.
A szervezeti kérdéseknél maradva egyébként lehet, hogy ezzel kellett volna kezdenünk. Az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak hol van a helye, amikor mondjuk egy ilyen magasabb szintű védekezésről beszélünk? Nyilván nem önmagában a Vízügyi Főigazgatóság az, aki védekezik. Hol van a helyük ebben a struktúrában? Ugye említette, hogy ki mindenkivel működnek együtt Magyarországon belül, tehát hogy belügyi szervekkel, katasztrófavédelemmel. Mi az önök konkrét feladata a védekezés ügyében?
A mi konkrét feladatunk az országos főműveknek a kezelése és az ezen történő védekezés, ezeknek a fejlesztése, illetve karbantartása. Tehát az Országos Vízügyi Főigazgatóság irányítja a vízügyi igazgatóságokat ebben a munkában. Ez egy jelentős hossz, 4200 kilométert meghaladó hosszon kell ezt a tevékenységet kifejtenünk. A települések, ők önállóan védekeznek, és a katasztrófa védelmi törvényben rögzítettek szerint kell, hogy eljárjanak. Itt védelmi bizottságok szerveződnek, járási védelmi bizottság, megyei védelmi bizottság, és ezen keresztül koordinálják a munkát. Itt már amikor rendkívüli helyzet közelébe érnek, akkor belép értelemszerűen a katasztrófa védelem. Ők segítik ki őket ezekben a helyzetekben, ezért láthatjuk a tűzoltókat, illetve a katasztrófa védőket ezeken a védekezési helyszíneken, és oda mi vízügyi szakértőket biztosítunk. Gyakorlatilag ők a szakmai munkát határozzák meg, illetve az előrejelzéseket adják a részükre. kettőnél több települést védő védvonalakon már a vízügy kell, hogy védekezzen, és határozza meg ezeket a feladatokat.
Tehát ott önök irányítanak.
Ott mi irányítunk, és általában a feladatokat is mi végezzük el. Az állami főműveken pedig mi is védekezünk. Itt rendeljük el a fokozatokat, első, másod és harmadfokot különböztetünk meg, ezek vízszinthez rögzítettek, és a harmadfok feletti vízszinteknél van az, amikor az adott helyzet alapján elrendelhetünk rendkívüli védekezést. A rendkívüli védekezés elrendelését követően összeül a kormányközi bizottság, és innentől kezdve az árvízi védekezésért felelős miniszter, esetünkben a belügyminiszter irányítja a védekezést a különböző szerveken keresztül.
A 2010-es árvízekes idején, hogyha én jól emlékszem, akkor többször felmerült az főleg helyben, hogy ugye a helyi védelmi bizottságokkal ugye együttműködtek a vízügyi igazgatóság és a védekezésben résztvevők, hogy nem mindenhol volt teljesen egyértelmű, hogy kinek mi a feladata, mi a kötelessége, kinek milyen döntési jogosítványai vannak. Ön hogy látja most ezt? Rendeződött-e azóta? Talán voltak képzések is ebben a kérdésben, ha jól tudom.
Hát a 2010 éves tapasztalatok alapján indult egy képzési folyamat, és egy ellenőrzési folyamat is. Megnéztük azt, hogy a településeknek van védekezési tervük. Ez szerint kell eljárniuk. Tehát világosan le van írva, hogy különböző helyzetekben miket kell egy településen belül elvégezni. Ezeket egyrészt aktualizáltuk, másrészt ellenőriztük azt, hogy az adott érintett személyek azok ezt ismerik-e, és alkalmasak-e ennek a feladatnak az ellátására. Ez most egyébként jól látszódik a védekezési feladatoknál, tehát láthatóan a helyi szervek, a katasztrófa és a vízügy jól együtt tud működni egymással, annak, hogy most nem történt nagyobb probléma, ez többek között annak köszönhető, illetve azt is ellenőrizzük, hogy a védekezési tervekben karbantartási és fenntartási munkákat, azokat előírásszerűen elvégzik-e. Tehát nem csak árvízi szempontból, hanem például belvízi szempontból is vizsgáljuk a csapadékvíz elvezetésnek a helyzetét, hogy az árkok tisztán vannak-e tartva, a különböző átereszek rendben vannak-e, a zsilipek működőképesek-e, a növényborítottság az milyen szintű. Tehát ezt az elmúlt időszakban elvégeztük.
Hogyan lehet felkészülni, beszélünk majd a védművekről mindjárt, de egyébként mondjuk az eszközöknél, hogyan lehet arra felkészülni, és hogyan lehet azt megtervezni, hogy mennyi eszközre lehet szükség, gépekre, homokzsákra, egyáltalán védekezéshez szükséges eszközökre, lehet ezt tervezni, hiszen itt ugye olyan időszakokról van szó, ami tart egy-két napig, egy-két hétig legfeljebb. És ugye ennek az intenzitása is változhat, hiszen nyilván 2015 hosszasan nem volt olyan év, amikor nagyon komoly védekezésre lett volna szükség. Hogyan tudnak erre felkészülni eszközben?
Egy kicsit ki kell, hogy javítsam elnézést, de 2015 is voltak elég jelentős védekezések, például 2006-ot tudnám említeni. A készletek meghatározása az azt szerint történik, hogy induló készleteket tartunk mindenhol. Tehát amikor a védekezés elkezdődik, akkor mondjuk attól függ, hogy milyen az intenzitása, de általában az első egy hét, illetve az első 10 napnak a készletei azok rendelkezésre állnak mindenhol. A vízügy elég komoly informatikai rendszerrel bír, térinformatikai rendszerünk is van, tehát a különböző védekezési anyagok, homok, és a többi elérési helyszíneit azt mi ezen az informatikai bázisban rögzítjük, de és a védelemvezetők bármikor hozzányúlnak az informatikai rendszerhez, akkor értelemszerűen azonnal online információhoz juthatnak. A készletgazdálkodást, amennyiben nagyobb vagy több vízügyi igazgatóság területét érintő védekezésről van szó, akkor átveszi az Országos Vízügyi Főigazgatóság alatt működő országos műszaki irányító törzs az irányítást, és innentől kezdve a készletgazdálkodást, az eszközgazdálkodást, azt az OMIT, az Országos Műszaki Irányító Törzs utasításai alapján fogják a vízügyi igazgatóságok végezni.
Beszéljünk akkor egy picit a védművekről. Ugye például említett az imént az IPOIT, mint egy kritikus helyet, hogy ez lehet azt tudni, hogy valóban Nógrád-Szakály környékén rendszeresen komoly gondot okoz. Tudni azt lehet azt is, hogy ott számos lakóház épült a ártérre, vagy olyan területre, ami tudható, hogy fenyegetett. Beszéljünk a védművekről. Ezek mennyire vannak jó állapotban, és mennyire vannak arra felkészülve, hogy esetleg az időjárás változásai miatt ezek a kritikus időszakok ismétlődhetnek, akár minden évben is?
Mi az állami főművekért felelünk, az állami főművek megfelelő karbantartottságban vannak. értelemszerűen ezeket kaszálni kell, vizsgálni, hogy az állékonyságuk megfelelő-e, mondjuk egy aszályos időszak után megrepede a töltés, vagy mondjuk egy védekezés során tartós vízterhelés hatására milyen folyamatok indulnak el, szivárgás, és a többi, és a többi. Tehát én a védművek állapotát megfelelőnek tartom. A karbantartottsághoz hozzátartozik az is, hogy ezeken a növényzetet rendszeresen vágjuk. Akár gépi eszközzel, akár a közfoglalkoztatottak segítségével, amiről majd még egy néhány szót szeretnék szólni, de olyan karbantartottságban van, hogy bármilyen árvízi jelenség jelentkezik, vagy az árvizek előtt a karbantartottság állapotában mondjuk megsérül egy mű, mert végigreped, akkor ezt ebben az esetben látjuk, észlelni tudjuk. Ez egy rendkívül fontos tevékenység. Amennyiben ezt elhanyagolnánk, akkor nem tudnánk napi információval rendelkezni arról, hogy hol lehet problémánk. A térinformatikai rendszerünkben pontosan rögzítve van az elmúlt időszakok árvízi védekezéseinél megsérült védműveknek a pontos helye, hogy hol volt az védművön sérülés, és az milyen jellegű volt. Ez alapján tudjuk, hogy ezekre a pontokra sokkal jobban oda kell figyelnünk egy adott védekezés során. Tehát a békeidős időszakban mi így hívjuk, amikor nincs árvíz, akkor ezekre a többek között ezekre a feladatainkra is készülünk.
Itt említett a közfoglalkoztatást, mekkora az élő munka igénye ennek a vízügyi védekezésnek, akár az előkészítő időszakban, tehát mondjuk a békeidőben, ahogyan említette, akár a védekezés idején.
Ez mindig a fokozattól, meg a probléma nagyságától függ. Most az árvízvédekezésen 1000-1100 ember dolgozik, és a belvízvédekezésen is körülbelül ugyanennyi. Az élő erőigény az rendkívül meg tud nőni, tehát hogyha mondjuk valahol a védmű sérülése bekövetkezik, akkor oda rendkívül sok embert kell biztosítanunk, illetve gépi erőt is, attól függ, hogy milyen jellegű a probléma, és ez ennek értelemszerűen 24 órában kell rendelkezésre állnia, tehát ott akkor felfejlődik az a tevékenységünk, hogy emberi erőforrást biztosítsunk. Ha ott helyben nincsen, akkor ezt minden esetben átvezényléssel oldjuk meg, az átvezénylésnek pedig terve van, ezt előre elkészítjük, és pontosan tudjuk, hogy mely igazgatóságnak tud segítő, szakértő személyzetet biztosítani. Amennyiben a vízügyesek élőerője kevés lenne, akkor értelemszerűen a Magyar Honvédség erői, a rendőrség erői, a katasztrófavédelem erői, illetve hát a polgári védelmi erők, meg a helyi emberek segítségével szoktunk úrrá lenni ezeken a helyzeteken.
Békeidőben mennyi embernek ad munkát ez a védekezésre való felkészülés, vagy a karbantartás?
A vízügyi szolgálatban több mint 3500 ember dolgozik, 3526 egész pontosan, legalábbis ez a jelenlegi létszámunk, és most az elmúlt időszakban közfoglalkoztatotti segítséget is kaptunk, több mint 20 000 közfoglalkoztatott dolgozott az elmúlt időszakban a védműveinken. Ennek köszönhető az, hogy a belvízi elöntések nagysága az jóval kisebb, mint ami a korábbi időszakokban volt. Ilyen csapadék tevékenység hatására véleményem szerint olyan 350-400 000 hektár állna már elöntés alatt, és jelen pillanatban ennek a nagysága csak 173 000 hektár, úgy, hogy most zárnunk kellett a zsilipeket.
Ugye eddig alapvetően árvízi védekezésről beszéltünk, de ugye többször emlegettük a belvizet is. Melyik a nagyobb gond ma Magyarországon, ha lehet egyáltalán rangsorolni? Illetve nyilván ez gondom térségenként eltér.
A térségenként is eltér, meg éppen kiről beszélünk. Tehát a Magyarország legnagyobb kockázata az árvíz. Tehát ez egyértelműen az árvíz az, ami nagyobb veszélyeztetettséget jelent. Gondoljunk csak Budapestre, vagy a Duna mellett épült nagyobb ipari üzemekre, vagy a Tisza mellett levő nagyobb településeinkre, Szegedre, Szolnokra, de bárkit el. Tehát egyértelmű. A másik az, hogy az életbiztonság az elsődleges. A vagyonbiztonság is fontos, de az életbiztonság az elsődleges az árvízi védekezésnél. Magyarországon 1944 óta nem veszítette életét ember árvízbe, úgyhogy egyébként árvízi szempontból egy rendkívül veszélyeztetett országról beszélünk.
Ugye azt említette az imént, hogy az országos védművek, amelyek ugye önök felelnek, ezek ugye alapvetően megfelelő állapotban vannak. Látszik az, hogy hol kellene azért megerősíteni ezt a rendszert? Tehát vannak azért ilyen pontok, és ha igen, akkor például egy ilyen válságos időszakban, amikor nyilván a költségvetésnek számos más területre is kellene, hogy forrásokat biztosítson, lehet-e erre anyagi forrást szerezni?
Lehet anyagi forrást, és hát rendelkezésre állnak az Európai Uniós források is. tehát az elmúlt időszakban 2010 óta 201 milliárd forint értékben fejlesztettünk az árvízvédelmi töltéseinken. Hát nem csak a töltéseken, hanem akik így mondom, hogy az árvízvédelmi műveinken. Szükségtározókat építünk, töltéserősítéseket, töltésmagasításokat végzünk, az informatikai rendszert fejlesztjük, a felméréseink egyre jobbak, egyre jobban ismerjük a medreket, és ezeket digitalizált formában azonnal elérhetővé tudjuk tenni. Tehát nem késlekedünk ezeknek a feladatoknak az elvégzésével. Ami forrás rendelkezésre állt, azt a vízügy kihasználta.
Lehet azt tudni egyébként, vagy inkább úgy kérdezem, hogy az például a helyi védelmi bizottságok, akár egy-egy településen, vagy mondjuk egy-egy megyében, pontosan tudják azt, hogy mi az országos védmű, és mi az, ami gondolom, hogy ezek alapján helyi kezelésben van?
Pontosan tudják, ez így van, illetve hát minden védelmi bizottságnak van vízügyes tagja, tehát hogyha nem tudnák, akkor ő megmondja nekik.
Nagy különbség van egyébként az országos védművek és a helyi kezelésben lévő védművek állapota kiépítettsége között?
Igen, igen, ezt kell, hogy mondjam. Főleg a kisebb településeknek a védművei, azok lehet, hogy valamikor provizorikus módon épültek, és ott maradtak, és utána vagy kezelték, vagy nem, vagy fejlesztették őket tovább, vagy nem. Ezeknek a helyzetéről, állapotáról pontos felmérések vannak, és ez alapján készül el a védekezési terv, ami a településeknek a rendelkezésre áll. Tehát amikor helyzet van, mondjuk árvízvédelmi helyzet, akkor elő kell venni a védekezési tervet, pontosan megnézni, hogy hol milyen beavatkozást kell elvégezni, milyen vízszintek esetén.
Ezek a helyi védművek egyébként kinek a felelősségi körébe tartoznak? Ezt azért kérdezem, mert nyilván, hogyha fejlesztésekre lehet esetleg forrás szereznek, akkor nyilván ez is ugyanebben a körbe tartozik, szóval ezekért kifelel.
Értelemszerűen a település, illetve a település vezetése. Vannak források, tehát a regionális operatív programokból, illetve a környezet és energia operatív programból is forráshoz tudtak jutni, és fognak tudni az elkövetkezőkben is, tehát a 2014-2020 közötti időszakra mi magunk is javasoltunk olyan pályázati kiírásokat gyakorlatilag, elsősorban az önkormányzati veszélyeztetett önkormányzati védvonalak mentén, hogy erre sikerrel tudjanak pályázni ezek a települések, és a településeknek az árvízvédelmi biztonságát növelni tudják.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy ha nem is az önök felelősségi területe, de mondjuk önök adnak nekik tanácsokat, tippeket, hogy milyen területeken, hol, mit, milyen struktúrában kellene, vagy lenne érdemes fejleszteni?
Igen, adunk természetesen, és most bátran állíthatom, hogy a vízügyesek azok felelősen állnak a feladatukhoz, és kezeljük ezeket a hozzánk érkező megkereséseket. Ahol érintettségünk van, ott általában még a településeknek a szabályozási tervét is véleményezzük, illetve véleményeznünk szükséges, éppen azért, hogy a későbbiekben nehogy árvízvédelmi problémák miatt bármilyen veszélyhelyzet kialakuljon ember életben, mondjuk káresen.
Ugye Szimint említette, hogy 2010 óta nyilván ez az országos védművekre vonatkozik, ugye ez a 2201 milliárdnyi beruházás, amit említett, ugye uniós forrásból. Igen. A helyi ügyben nyilván biztos, hogy van pontos összege, de változott a helyzet, tehát mondjuk a 2010-es nagy árvizek óta azért ott is történt előrelépésen, hogy tudja ezt?
Természetesen történt, sőt építettünk, maga a vízügy is épített olyan védműveket, amik településeket védenek, és egyébként nem a mi igazgatósági területünkhöz tartozik, tehát nem a főművekhez. Ennek a pontos összegét nem tudom megmondani, 40-50 milliárd forint körüli összeg volt az, amit erre pályázati célból biztosítottak, és ahogy én tudom, a települések éltek is ezzel a lehetőséggel.
Molnár Béla, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója, az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk továbbra is.